Az előadásom címe így hangzik, hogy a könyv, ami összeköt. Tamástól tanulhattunk egy nagyon frappáns definíciót, amely így hangzik, hogy bár emberek közreműködésével keletkezett, a Biblia mégis 100%-ban és teljesen Isten szava. Hát ez két fontos megállapítást tartalmaz, az egyik, hogy Isten létezik, a másik pedig, hogy ő beszél, szól. Ezért van szava hozzánk. Amikor azt mondom, hogy a Biblia az a könyv, ami összeköt, azt azért mondom, mert Isten a mennyet ezzel a bukott földi világgal az igén keresztül akarja összekötni. Hát ezzel kapcsolatban olvasunk az igéből egy rendkívül fontos igét, Ézsaiás próféta könyvéből. Bizonyára sokan ismeritek, de talán nem is gondoljátok, hogy micsoda mélységei vannak ennek, és micsoda kincset rejt a számunkra. Ézsaiás próféta könyvének az 55. fejezetéből, az első verstől így hangzik az ige. Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok rám, és finomat ehettek, élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér hozzám vissza üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Isten a napnál világosabban leszögezi a számunkra ebben az igében, hogy két világ létezik. És e között a két világ között szakadék van. Létezik az ég világa, a menny, Isten világa, a fent, és létezik a föld világa, az emberi világ, és a menny és a föld között óriási szakadék van. De Isten azt mondja, hogy ezt a szakadékot ő át akarja hidalni. Azt mondja, hogy bizony az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én utaim nem a ti utaitok. Ezt mondja az Úr. Ez első körben nem azt jelenti, hogy Isten gondolatai a számunkra felfoghatatlanok. Nem ezt jelenti. Nem azt jelenti, hogy Isten gondolatai átláthatatlanok lennének, hanem azt jelenti, hogy a mi világunkra is jellemző egy értékrend és egy gondolkodásmód, és Isten világára, Istenre is jellemző egy értékrend és egy gondolkodásmód, és ahhoz a gondolkodásmódhoz képest, ami Isten világát jellemzi, az embernek a világa és gondolkodásmódja annyira szűklátókörű, annyira beszűkült, annyival alacsonyabb rendű, hogy nem érünk fel ahhoz, hogy megértsük, hogy Isten világában mennyire sok és milyen óriási lehetőségeink lennének, hogyha figyelnénk rá. Isten nem akarja, hogy az ember elpazarolja az életét. A te Istened, aki teremtett téged, aki gondoskodik rólad, nem akarja, hogy elpazarold az életedet ezen a földön úgy, hogy megmaradsz a saját kis szűklátókörű emberi gondolkodásmódod mellett. Hanem azt akarja, hogy tanuld meg, értsd meg, hogy van egy nálunk magasabb rendű világ, az Isten világa, hogy Isten nagyon más, hogy gondolkodik erről a világról, és hogyha te csatlakozol az ő világához, és tanulod azt, hogy ő hogyan gondolkodik, akkor az Isten perspektívája, az ő lehetőségei, az ő tárháza nyílik meg előtted. Ez a menny. Figyeltétek, a felolvasott igének az elején azt mondja, hogy az emberek fizetnek azért, hogy jól éljenek. Az emberek nagyon sok pénzt kifizetnek azért, hogy megtanuljanak gondolkodni. Erre már Tamás is utalt tegnap, hogy az önfejlesztésnek milyen nagy kultúrája van ma. Az emberek azért fizetnek különböző helyeken, különböző tevékenységekért, hogy megtanítsák őket helyesen gondolkodni. Mert nem tanulják meg az édesapjuktól, meg az édesanyjuktól, nem tanulják meg a közösségekben, amikhez csatlakoznak, és azt látjuk a körülöttünk lévő világban, hogy széttört életű emberek sokasága vesz körül bennünket, akik súlyos pénzeket fizetnek azért, hogy egyáltalán tanítsák őket arra, hogy hogyan gondolkodjanak önmagukról, a környezetükről, mind arról, ami körülveszi őket. És mit mond erre a mi Urunk? Azt mondja, hogy ti szomjazók, mind jöjjetek, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok rám, és finomat ehettek. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Tehát mit mond az Úr? Azt mondja, hogy lehet emberi módon is gondolkodni, de akkor egy csomó pénzt, időt, energiát el fogsz pazarolni olyan dolgokra, amivel nem lehet jól lakni. Minden ember érzi, hogy van valami hiány a lelke mélyén. Egészen addig, amíg rá nem találunk Istenre, próbáljuk betölteni ezt a feneketlen űrt. Ezt a tátongó nagy lyukat próbáljuk betölteni a lelkünkben. És adott esetben még fizetünk is érte, hogy megtanítsanak bennünket gondolkodni, hogyan kell élni, mi az élet értelme, mi az, ami fontos és nem, mire szálljam oda az időmet, a pénzemet, mire adjam az életemet. És Isten azt mondja, hogy ha ráhallgatunk, akkor kenyeret kapunk, ételt kapunk, egyéb esetben pedig fáradozásunk jutalmát olyanra költjük, amivel nem lehet jól lakni. Ez azt jelenti, hogy ha nem Istennél keresed azt, hogy mi az élet értelme és hogyan kell gondolkodnom erről a világról, akkor olyan, mintha dobálnád az értékeidet, az idődet, az energiádat egy feneketlen kútba. Soha nem fogsz célt érni. Nem fog a lelked jól lakni. A környékünkön, nem tudom, hogy mi lehet ott, de a lakó környezetemben kettő, hát nem is tudom, minek mondhatnám ezt, kettő intézmény is nyílt, ilyen nevekkel, mint Artemis önismereti műhely. Ha valaki a Vörös templom környékén jár, a Faraktár utcán van az Artemis önismereti műhely. Ugye, Artemis a bölcsességnek a görög istennője, és azt kínálja óriási felirattal egy háznak az oldalán, nagyon szépen felújított ház ez, azt kínálják az embereknek, hogy gyere el hozzánk, vegyél tőlünk bölcsességet, és akkor megtanulod megismerni önmagadat. Tehát mások is árulnak olyat, mint mi. Mert mi is hívjuk az embereket arra, hogy gyere, ismerd meg magadat. De nem csupán erre, hanem arra, hogy gyere, ismerd meg azt az Istent, aki értelmet ad az egész életednek. És ehhez képest Isten azt mondja az Artemis önismereti műhelyről és az efélékről, hogy dobálhatod bele a pénzedet a feneketlen lyukba, a fáradozásod jutalmát odaadhatod olyanért, amitől a lelked nem fog megelégedni. A másik ilyen intézmény, Oázis Életmód Központ, Szent Anna utca. Azért ezek nem eldugott helyen vannak, ugye érzékelitek. Faraktár utca, Szent Anna utca, ahol az emberek járnak. És mit kínálnak nekik? Gyere hozzánk, megtanítunk téged gondolkodni. Megtanítunk, hogy hogyan élj. Életmód központ. Hát mekkora hiányról beszélnek önmagában ezeknek az intézményeknek a létrejöttei? Életmód központ. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan emberek, akik felismerik és beismerik, hogy nem tudom, hogy hogyan kell élni. És ezek az emberek el fognak kezdeni keresni. Megoldásokat fognak keresni, és amikor beütik az internetre, hogy életmód, vagy hogy hogyan éljek, vagy mi az élet értelme, ne gondoljátok, hogy nem ezeket a címszavakat adta meg az Artemis önismereti műhely és az Oázis Életmód Központ a Google számára. Tuti biztosak lehetünk benne, hogy olyan kulcsszavakat adtak meg, hogy az ő honlapjaikra irányítsák az embereket, amik mindenkit érdekelnek. Az élet értelme. Valósítsd meg önmagad. Találd meg önmagad. Legyél azzá, aki vagy. Nem ismerős felhívások és fogalmak ezek a számunkra? Hát dehogy nem. De nekünk meg kell bizonyosodnunk, 100%-ig biztosnak kell lennünk abban, hogy amit mi tudunk adni, az nagyságrendileg magasabb, mint bármi, amit ez a világ felkínál. Úgyhogy a mai délelőttön erről az óriási különbségről fogok beszélni, ami a fent világa, vagyis Isten világa, és ami a lent világa, vagyis az emberek világa között van. Három dolgot szeretnék bemutatni. Szeretném bemutatni az ég világát, amiről azt mondja Isten, hogy mint ahogyan az eső és a hó lehull az égből. Az első tehát, amiről beszélni fogok, az ég világa lesz. A második, hogy hova hullik az eső, ez lesz a föld, az emberek világa. És harmadsorban pedig arról a hídról, amivel Isten összeköti ezt a kettő világot, hogy megtanuljunk úgy gondolkodni, ahogyan ő. Ugye az nem rejtett egyikünk számára sem, hogy a gondolkodásmódunk alapvetően meghatározza az életvitelünket. Ahogyan gondolkodunk, annak megfelelően fogunk élni is. Isten két dologról beszél. Azt mondja, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim. Ez a gondolkodásmód. És a ti utaitok nem az én utaim. Út. Úton járni. Mi ez? Életgyakorlat. Életvitel. Tehát Isten azt mondja, hogy ő akar bennünket tanítani, gondolkodni, hogyha megtanulunk úgy gondolkodni, ahogy ő, akkor olyan életvitel tudjunk folytatni, ami szerinte egyedül termékeny és célra vezető. Na nézzük tehát, a lent világa. Ahogyan az eső és a hó lehull az égből, termővé és gyümölcsözővé teszi a földet, magot sarjaszt, és a magból végül ehető kenyér lesz. Na mit üzen ez nekünk a lent világáról, az emberi világról? Fentről jön az eső, majd ez lesz a harmadik pont, hogy most akkor mi is ez az eső. Fentről jön az eső, és ráhullik a lenti világra. Isten megesőzteti a földet, a lent világát. De milyen ez a lenti világ, az ember világa milyen Isten szerint? Hát olyan, ami Isten nélkül, az eső nélkül terméketlen, kietlen, száraz, és nem tud gyümölcsöt hozni. Na ez a tény, innen indulunk. Ha te ember vagy, akkor szembesülnöd kell azzal a ténnyel, hogy Isten gondolkodás módja nélkül ezen a földi világon erre számíthatsz. Terméketlenségre, szárasságra, pusztaságra, és arra, hogy az életed nem lesz gyümölcsöző. De mit kínál az Artemis önismereti műhely meg az Oázis Életmódközpont? Azt kínálja, hogy gyere, segítünk neked, hogy gyümölcsöző életet tudj élni. Prosperáljon az életed. Prosperitás, ez is egy szép szó, napjainkban nagyon jól cseng. Hívunk arra, hogy prosperáljon az életed, teremjen gyümölcsöt. De Isten azt mondja, hogy figyelj, eső nélkül, anélkül, hogy összekötnéd magadat az éggel, hogy tanulnád azt, hogy hogyan kell gondolkodni, de tőlem, enélkül az életedben már most elmondom, hogy mi várható. Kietlenség, szárasság, feltört talaj, és gyümölcs termésről ne is álmodj. A jegyzetben is láthatjátok, és remélem, hogy ide ki is tudjuk vetíteni, hogy Pál apostol mit mond ugyanerről a kérdésről. Nézzétek meg, sem az Úr, sem Pál apostol nem finomkodik, amikor erről a kérdéskörről beszél. Ezt mondja az efezusiaknak, 4. rész, 17. vers. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. Mivel erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, mindenféle tisztátalanságot művelve mohóságukban. Ti azonban nem így tanultátok Krisztust. Hát ez a néhány vers, ez egy aranybánya önismereti szempontból. Hogy tudd, hogy honnan indulsz, és mit akar Isten megmutatni neked. Azt mondja, hogy Isten nélkül a gondolkodásod hiába való. Ez azért elég kemény megállapítás, nem? Isten nélkül, ha gondolkodsz a világról, benne önmagadról, és arról, hogy hogyan kellene élni, ez hiába való. A prédikátor szavaival élve, olyan, mintha kergetnéd a szelet. Olyan, mintha gerebjéznéd a vizet. Lehet, hogy valaki feloldódik benne ezekben a tevékenységekben, de ennél nagyon többre nem jó. Hiába való ez a gondolkodásmód. Nem fogsz vele célt érni. Miért történik ez az emberrel? Azért, mert elidegenedtek az Istennek tetsző élettől. Ezek szerint van egy olyan életmód, ami tetszik Istennek. Ezzel párhuzamosan, ennek következményeként van egy olyan életvitel, ami nem tetszik Istennek. Na hát ez fakad a hiába való gondolkodásmódból. Miért? Mert az elméjükre sötétség borul. Mi történik akkor, amikor átadod magadat Istennek? Azt mondja, hogy gyere, szeretnélek megtanítani arra, hogy hogyan kell gondolkodni, hogy a gondolkodásodnak megfelelően kezdj el élni, és akkor a gondolataid az én gondolataim lesznek, az utaim a te utaid lesznek, és meg fogsz tanulni gyümölcsöző életet élni. Mert kitisztul az elméd, és mert, nézzétek, ez az utolsó mondat, elkezdett tanulni Krisztust. Elkezdett tanulni, hogy kicsoda Krisztus, mit tett ő. Ennek következményeként ki vagy te, és ki nem vagy te. Minden abból fakad, hogy hogyan nézel önmagadra. Hogyan nézel arra, akiért Krisztus meghalt. És tanulod azt, hogy Krisztus követőjeként hogyan kell gondolkodnod. Amikor Ézsaiás prófétán keresztül Isten üzen a népnek, akkor a nép egy olyan életszakaszban van, amiben gyakorlatilag minden, ami addig fontos volt, eltűnik. A jelen úgy, ahogy volt, az megszűnik. És hogyha nincsen értelmes jelen, akkor nincsen reményteljes jövő. Amikor Ézsaiás átadja Isten üzenetét a népnek, akkor ez a nép éppen készül arra, hogy elvigyék Babilonba, fogságba. A babiloni birodalom leigázza Izraelt, és viszik őket fogságba. Hát szerintetek mi járhatott a fejükben? Milyen dolgokról gondolkodtak? Hát bizonyára gondolkodtak arról, hogy mi van most. Mi ez az egész, ami körülvesz bennünket? Ez a jelen. Gondolkodtak arról, hogy hol van az az Isten, aki az atyáinkat kiszabadította Egyiptom földjéről. Most akkor az egész múltunk, amit eddig tanultunk, az hamis. Gondolkodnak jelenről, gondolkodnak múltról, és mi a logikus, ami ebből következik, hogy hát nyilván az foglalkoztatja őket, hogy ha innen el kell menni mindabból, amit ismerünk, akkor mi lesz ott, ami ránk vár? Mi lesz a jövőben? A gondolataikat tehát megtölti a múlt, a jelen, a jövő. Gondolkodnak nehézségekről. Hogyan fogunk eljutni odáig? Ez több ezer kilométer. Oda deportálnak bennünket, gyalog, a gyerekeinkkel együtt, a nagymamával együtt. Milyen nehézségeket kell átélni ebben az életben? Gondolkodnak a szenvedés témájáról. Miért kell szenvedni? Mit akar a mi Urunk velünk? Miért kell ezt átélnünk? Természetszerűleg gondolkodnak a szabadulásról. Eljöhet valaha, hogy ebből az élethelyzetből kiszabadulunk? Aztán gondolkodnak politikáról. Hát hogy van ez, hogy a mi királyunk az ilyen gyenge kezű? Hogy a mi politikusaink, vezetőink nem tudják megoldani azt, hogy ne vigyenek el bennünket 2000 kilométerrel arrébb? Gondolkodnak politikáról, hatalomról, vezetésről, Isten gondoskodásáról. Hol van most ez az Isten? Gondolkodnak családról. Eddig tudtuk, hogy hol lakunk, tudtuk, hogy kik vagyunk mi. Tudtam, hogy ő az én gyerekem, de most, hogyha elviszik, deportálnak bennünket, és mondjuk a kislányainkat kiszedik közülünk, és eladják rabszolgának, akkor miről szól a mi családunk, amit eddig építettünk? A gyerekeimnek elképzeltem egy jövőt. Egész jó jövő volt. Mi lesz azzal ezután? Gondolkodnak identitásról, haragról. Mi ez az új érzés, amit átélek, ami szétpattintja a mellkasomat? És miért érzem ezt Isten iránt elsősorban? Haragról, bűnbánatról, kegyelemről. Mi mindennel lehetett tele a fejük? Na ebben a helyzetben mondja azt az Úr, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim. És a ti utaitok nem az én utaim. De ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és a terméketlen földet gyümölcsözővé teszi, ilyen lesz az én igém is, amely a számból kijön. Megteszi, amiért kiküldtem. Eléri a célját. Drágáim, mondja Isten, az, ahogyan ti gondolkodtak, azok a kérdések, amik benneteket foglalkoztatnak. Ha az emberi gondolkodásmód szerint vizsgáljátok őket, akkor elhiszem, hogy kétségbeejtő. Ha úgy gondolkodtok, mint ahogy eddig tanultátok, amire eddig eljutottatok, az tényleg nem sok eredménnyel kecsegtet. Akkor tényleg megéri kétségbe esni, haragudni, vergődni és szenvedni, de szeretnék megtanítani nektek valami nagyon fontosat. Mégpedig azt, hogy én valahogyan teljesen máshogy gondolkodom mindarról, ami körbevesz benneteket. és ahogyan az eső és a hó lehull, és a terméketlen földet gyümölcsözővé teszi, na ilyen az ige. Az én beszédemre hallgassatok. Szeretnék mutatni egy kis infografikát, amit egy kedves barátom készített erre az alkalmunkra. Grafikus és lelkipásztor, és kértem, hogy mindezt, amiről itt szeretnék beszélni nektek, ezt egy infografikában foglalja össze. Fent van Isten világa, Isten gondolkodásmódja. Ez az ég, az isteni gondolkodásmód, ami ebből következik, az a gyümölcsöző élet. Mi van lent? Lent van a föld, vagyis az emberi gondolkodásmód, ami ebből következik, az a terméketlenség. Ami a kettőt összeköti, az micsoda? Az eső. Vagyis az ige. Az Isten igéje köti össze Isten gondolkodásmódját az ember gondolkodásmódjával. Ha gyümölcsöző életet akarsz élni, ez egyetlen módon lehetséges. Meg kell tanulnod Isten gondolkodásmódját. Mert az ige ezt a terméketlen talajt megtöri, fellazítja, felpuhítja és megtermékenyíti. Ha úgy akarsz gondolkodni, mint Isten, mert gyümölcsöző életet szeretnél élni, az nem megy máshogy. Jó? Nem megy máshogy, mint hogy bújod az Isten igéjét, és tanulod azt, hogy hogyan gondolkodik ő. Múltról, jelenről, jövőről, szenvedésről, haragról, identitásról, a gyerekeid jólétéről, a munkahelyi környezetedről, minden felmerülő kérdésről, ami csak az életedben felmerülhet. Mert a lent világa terméketlen, hiába való, más szóval értelmetlen. Az emberi élet, az emberi gondolkodásmóddal élve értelmetlen, céltalan, és a vége halál. Na, ezzel szemben nézzük, hogy mit ír az ige Isten világáról, a fent világáról. Isten gondolkodás módjáról. A prédikátor ezt írja a könyvének az elején. De amikor szemügyre vettem minden művemet, mondja ezt egy nagy és bölcs király, Salamon, amikor szemügyre vettem minden művemet, amelyet kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindaz hiába valóság, és hasztalan erőködés. Hát a hiába valóságról ma már olvastunk, ugye? Pál apostol azt mondja, hogy az életed emberileg gondolkodva, olyan életvitelt folytatva hiába való. Hát ezt mondta a prédikátor is sok száz évvel korábban, és így fejezi be, hogy mindennek nincsen semmi haszna a nap alatt. Tudom, hogy erről már beszéltünk, de hát most ugye alapozunk. Ezért ennek el kell hangoznia újra és újra. Nincsen semmi haszna annak, amit egy ember tenni tud Isten nélkül a nap alatt. Most, hogyha létezik a nap alatti világ, akkor szükségszerűen létezik a nap fölötti világ is. Tehát van a világunknak egy határa, amíg mi látunk. Kinézel, és látod a világodnak a határait, igaz? Hát ez körülbelül addig ér, ahol a nap jár. És nem tudsz túllátni ennek a világnak a határain. Ez szellemileg pont ugyanúgy igaz. Annak a világnak a határain, ameddig egy emberi értelem elláthat, ameddig az emberi értelem és gondolkodásmód képes befogni, addig ez az élet értelmetlen. De Isten kezdettől fogva nem azt várja, és nem azt kínálja az embernek, hogy elpazarold az életedet. azt akarja, hogy vess számot a ténnyel, hogy emberként ezen a földön az életed nélküle értelmetlen. Azért valljuk be, nem, hogyha ezzel az igazsággal úgy tényleg megbirkózunk a szívünk mélyén, ez elég kétségbeejtő, nem? Hogy itt vagyunk ebben a világban, aminek látjuk a határait, mintha belennénk zárva, és ráadásul az az élet, amit itt élhetünk, az értelmetlen. És a kilátás, ami előttünk áll, az ugyanaz, mint ami nagyanyánk, meg nagyapánk, meg dédapánk, meg dédanyánk előtt állt, és még eddig senki nem tudta elkerülni, mindenki belehalt. Ez nem egy fényes jövő. Eddig még minden ember elment ugyanazon az úton, és mindenki meghalt. Tehát itt vagyunk bezárva a mi kis világunkba, az életünk értelmetlen, és a vége halál. Na, azt akarja Isten, hogy ezzel szembesülj. Nincs más lehetőséged, ha ember vagy, ebben a világban élsz. Tehát Istennél soha nem ez az utolsó szó. Sajnálom, gyerekek, ezt eléggé eltoltátok. Szelavi. De Isten nem így gondolkodik, soha nem így gondolkodott, hanem úgy gondolkodik, hogy gyerekek, nálam ott fenn, ott van mindaz, amire szükséged van. És hogyha engeded, hogy összekössem az életedet, az én gondolkodásommal, az én világommal, akkor feltárul előtted egy merőben új világ, a végtelen lehetőségeknek a világa. Mert nézzétek, mit ír az ige az Isten világáról, a fenti világról. Pál apostol ezt írja a 2 Korintus 4.18-ban. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Úgy is mondhatnám a prédikátor szavaival, hogy nem engedjük meg magunknak, hogy csupán a nap alatti világot szemléljük, hanem túlnézünk. Túlnézünk fel a láthatatlan világra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Az örökké való a stabil, az elpusztíthatatlan. Megszűnhetetlen. Az valami olyan, amire mindenki vágyik, mert végre stabil, masszív. Hát én nem tudom, ti hogy vagytok vele, ezt szeretném, hogyha jól értenétek, amit most mondani fogok. Engem borzasztóan irritál ennek a világnak a múlandósága. Ez szörnyen irritál, a legapróbb dolgoktól elkezdve. Veszek valamilyen új dolgot, és holnap már karcos, szakadt. Vissza kell küldeni, mert elromlott. De hát most vettem. Hát ember, hát minek gyártotok olyat, ami tönkre megy? Minden műszaki cikkárusnak ezt úgy megírnám, hogy komolyan, nem tudsz normálisat gyártani? Olyat, hogy nem megy tönkre, nem romlik el, nem karcolódik, meg nem szakad szét. Hát nem. Visszaírhatná nekem mindegyik vevőszolgálat, hogy bocs öreg, nem tudunk olyat gyártani. Ez a vágy a szívünkbe, hogy legyen maradandó, ez arról beszél, hogy tudjuk, hogy létezik az örökké valóság. És oda vágyunk. Nem akarjuk, hogy ez a világ elmúljon. Szétszakadjon körülöttünk. De hát Isten azt tanítja erről a világról, hogy eljön egy nap, amikor tudjátok, mit csinál Isten ezzel az egész világgal? Hát, hogyha lehet fokozni a mi kicsiségünket és múlandóságunkat, akkor azt írja az egyik Zsoltár, hogy összegöngyölíted, mint egy könyvtekercset. Úristen! Ennyik vagyunk mi Isten nélkül, értitek? Felgöngyölíti a világunkat, mint egy könyvtekercset. Meguntam, vége, rossz könyv volt, nem olvasom tovább. Kész. Ez a világunk, és ebbe vagy te is, meg én is. Ezzel pörgünk itt ezen a kis földnevű golyón. De mi túlnézünk mindezen a láthatatlanokra, az Isten világába. Ez maradjon kint, kérlek. Olyan szép ez a zöld. Oda felnézünk. A láthatatlanok örökkévalók, stabilak, gyümölcsöző életet kínálnak neked. Még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy amikor azt írja Isten, azt mondja Isten, hogy a ti gondolataitok nem az én gondolataim. Ez nem azt jelenti, hogy ő úgy gondolkodik, hogy a számunkra egyszerűen fel sem fogható. Hát természetszerűleg van egy ilyen része, de nem azt akarja érzékeltetni Isten, hogy mennyire kis gyíkok vagytok ti, hanem azt akarja érzékeltetni, hogy szűklátókörűek vagytok, és nem tudjátok, hogy én nem vagyok korlátok közé zárva. Ti igen, de én nem. De hogyha hagyjátok, hogy összekössem az örökkévalót a múlandóval, az eget, a földdel, akkor mindaz, ami ott fönt van, a láthatatlanban, az elérhetővé válik a számodra. Az Isten gondolkodásmódja és az isteni világnak a lehetőségei és ereje elérhetővé válik itt számodra. A Jelenések könyvében olvasunk az újjáteremtett világról, ami egyesül Isten világával. Nézzétek, mit tanít róla az Úr. A város főútjának közepén a folyó két ága között van az életfája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését. Hányszor terem itt a földön maximum egy növény? Kétszer. Maximum. A banánt kivéve. A banán az állítólag terem folyamatosan. Úgyhogy, mikor legutóbb erről beszélgettem, megállapítottuk, hogy a mennyben garantáltan banánfa az életfája. Na lehet, hogy nem. Az a lényeg, hogy az örökkévaló világ az a bőségnek a helye. A gyümölcsöző életnek a helye, ahol az életfája hónapról hónapra terem. És nem az a lényeg, hogy 12-szer, hanem az, hogy folyamatosan, mindig hozza az újabb és újabb gyümölcsöt. Na ehhez képest, tehát milyen a föld? Terméketlen, kietlen és puszta. De volt szó a földről, volt szó a mennyről, vagyis Isten gondolkodásmódjáról és az ember gondolkodásmódjáról. És nézzük a harmadikat, hogy hogyan akarja tehát Isten összekötni ezt a kettőt. Ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Tehát Isten szól, beszél. Ilyen lesz az én igém is, amely a számból kijön. Isten beszél az emberhez. Nem hagyott magunkra bennünket. Nem hagyja, hogy az életünk végéig pörögjünk itt ezen a földbolygón, és aztán meghalljunk, hanem beszél hozzánk. Kijelenti magát. Tanítani akar arra, hogy mi az örökkévaló. Hogyan gondolkodik ő? Hogy az ő gondolatai a tieddé váljanak. Hogy az isteni gondolkodásmód megtörjön téged, felpuhítson, fellazítson, azért, hogy megtermékenyíthesse az életedet, hogy gyümölcsöző életet tudj élni. 119. Zsoltár 25. verse így hangzik. Életem a porhoz tapad, Uram, eleveníts meg igéddel. A por, amit rúgunk magunk előtt, ez a földi világ, az emberi gondolkodásmód. Onnan jövünk, igaz? Az az, amiben Isten bele lehelte az életet, és így lettünk élőlényé. Ehhez tapadunk. Zsigerileg ehhez a földhöz tartozunk. És ennek a világnak a gondolkodás módját értjük és ismerjük, és ez alakítja az útjainkat, az életvitelünket. És mit mond ez a zsoltáros? Azt mondja, hogy eleveníts meg a te igéddel. Lehelj belém életet, hogy újra élőlény legyek. Ezt akarja Isten. Össze akarja kötni a mennyet a földdel, az igén keresztül, hogy az ő gondolatai a mieinké váljanak. Most szeretnék egy képet mutatni nektek arról, hogy milyen az a föld, amely nem fogadja be a ráhulló esőt. Ilyen. Na most nézzük ezt a képet egy darabig. Amit itt Ézsaiás könyvében az Úr elénk tár, az a kíméletlen valóság és a kíméletlen igazság. Hogyha nem hagyod és nem teremtesz lehetőséget arra, hogy Isten megesőztesse az életedet az igével, akkor az életed egyre keményebb lesz, mert az a föld, amely nem issza be a ráhulló esőt, az egyre keményebb lesz. Egyre inkább megtöredezik, és minél több időt tölt eső nélkül, később annál nehezebben tudja befogadni azt. Hát biztos láttatok már ti is olyan földet, hogy állt rajta a víz, de alatta kőkemény volt. Föld, talaj. Mert annyira kiszáradt. Na ne legyenek illúzióid, Isten azért mondja mindezeket, mert akarja, hogy tud, hogy ha túl sok időt töltesz nélküle, az ige nélkül, mert megengeded magadnak azt a luxust, hogy elporoszkálsz itt ezen a földi poros úton az életeddel, és nem hagyod, hogy Isten adja az esőt az életedre, nem teremtesz lehetőséget arra, hogy az ő gondolatai a tieidé váljanak, akkor az életed így fog kinézni egy idő után. Úgyhogy a ma estét ne engedd, hogy elmenjen az ige olvasása nélkül. Jó? Ez égjen be a retinádba. Akarod, hogy ilyen legyen az életed? Szép kilátás. Na, ha nem akarod, olvasd az Isten szavát. És az Isten szava pedig jönni fog, mert azt mondja Isten, hogy ez nem tér hozzám vissza. Én kiküldöm. Az eső még soha nem marad fönn, meg a hó se. Amikor én elindítom, mindig lehull. Tudjátok, hogy a mi életünkben hogyan indítja Isten az esőt? Ezzel a mozdulattal. Az eső így indul a mi életünkben. Kinyitod ezt a könyvet. És hullik az eső. Záporozik az eső. Biztos lehetsz benne, hogyha te egyszer odaszánod magadat, és azt mondod, hogy lehet, Uram, hogy nem fogom érteni, de akarom, hogy szólj. Ugye, mit mondott Tamás? Kinyitja, és azt mondja, hogy Uram, tudom, hogy ez nem emberi, hanem a te szavad, szólj hozzám. Na, és jön az eső, és elkezdi megtörni az életedet, a szívedet, hogyha arról van szó. Ne ijedj meg, hogyha amikor kezedbe veszed a Bibliát, akkor az érzékenyen érinthet téged. Nem biztos, hogy érinteni fog érzékenyen, de érinthet. Mert minél keményebb a szíved, minél jobban kötődsz ehhez a világhoz és ehhez a gondolkodásmódhoz, hát annál nagyobb szükség van arra, hogy Isten ásóval álljon neki a szívednek, felpuhítani a talajt, vagy hát minimum akkora esőt zúdítson rád, mint ez a tegnapi, meg tegnap előtti, de van még annál nagyobb eső is. Lehet, hogy arra van szüksége Istennek, hogy monszunt bocsásson rád. Nem baj. Áld a sarat. Mert hogyha Isten igéje áttöri a szívednek a burkát, és képes felrepeszteni ezt a hihetetlenül kiszikkadt talajt, utána nincs szükség arra, hogy mindig megtörjön, utána arra van szükség, hogy hagyd, hogy lazán tartsa az életedet. Minél inkább otthonosan jársz, kelsz a bibliai tájakon, metaforikusan, minél otthonosabban mozogsz ebben a körben, ami az Isten igéje, annál gyümölcsözőbb lesz az életed. Annál inkább érezni fogod azt, hogy hogyan gondolkodik Isten. Múltról, jelenről, jövőről, identitásról, a gyerekeidről, a fontossági sorrendedről, életről, halálról, mennyről, pokolról, az élet rövidségéről. Péter, ez a lelkes, lánglelkű tanítvány, hát egyszer olyan helyzetbe keveredett, hogy a legnagyobb kijelentés hangzott az ajkáról, aztán meg a legnagyobb baromság, amit lehet mondani. És ez rövid egymás utánban. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Csillagos ötös, barátom Péter, ez az végre valaki megértette. És az te vagy. És elhangzik még néhány mondat. Úgy, hogy ha már ezt felismerted, Péter, akkor szeretnélek tovább tanítani arra, hogy hogyan gondolkodom én. Szeretnélek megtanítani arra, hogy az a messiás, aki itt áll veled szemben, az meg akar halni a bűneidért. Válasz? Semmiképpen, Uram, ez nem történhet meg veled. Egyes alá, mínusz egyes. Nagyon rossz. De nem ezt mondja az Úr, hanem azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán! Csak hogy érzékletes legyen, Ernő, gyere, kérlek egy pillanatra. Ernővel nagyon jól ismerjük egymást, sokat beszélgetünk, fél szavakkal megértjük egymást. Mint Péter meg Jézus. Időnként együtt utazunk, időnként együtt futunk, tehát az életünknek vannak közös metszetei, egyre több. És akkor egyik pillanatban azt mondom, hogy szia Ernő, örülök, hogy újra találkozunk. Nagyon tetszett, amit legutóbb mondtál a vezetőségén. És kisvártatva elhangozna ez a mondat, hogy távozz tőlem, Sátán. Te vagy a Sátán, Ernő. Lehet, hogy... Köszönöm. Lehet, hogy Péter hasonlóan döbbenten reagált. Mert nem hiszem, hogy Péter azonnal elkezdett volna tiltakozni, hogy nem, nem, Uram, valamit rosszul látsz, nem én vagyok a Sátán. Nem, eddig se én voltam. Nem. De ennyire döbbenetes lehetett. Mi van? Hát én állok hozzád a legközelebb. És mivel összegzi Jézus ezt a helyzetet? Azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán, mert nem Isten szerinti módon gondolkozol, hanem emberek szerint. És az emberi gondolkodásmód idejuttat. Elvisz egészen a Sátánnak a szintjéig. Szembe kerülsz Istennel. Az emberi gondolkodásmód ennyit eredményezhet neked, hogy az Úr azt mondja, hogy akkor óriási távolság van közöttem és közötted. De hogyha Jézus rávilágít, hogy emberi módon is lehet gondolkozni, akkor ebben benne van az, hogy Isten szerinti módon is lehet gondolkozni. Ézsaiás korábban ezt mondja, minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. János apostol meg azt mondja, hogy ez a világ elmúlik, és vele együtt annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Emlékeztek, erről múlt vasárnap is beszéltem. Nem véletlenül. Ha az életedet átjárja az Isten igéje, az megtartja az életedet örökké. Ha átitatódsz Isten gondolkodás módjával, az ige az, ami örök. Az, amit emberileg ki tudsz gondolni, az meg múlandó. Kérem még egyszer a képünket, a zöldet. Hajd, hogy Isten megesőztesse az életedet. Hajd, hogy megtörjön, fellazítson, felpuhítson, hogy meg tudja termékenyíteni és gyümölcsözővé tudja tenni az életedet. És mi van e mögött, az egész kép mögött? Az, hogy tanuld Isten gondolkodás módját az igéből, mert az ige által össze akarja kötni a mennyet a földdel. Olvasd a Bibliát, kapcsolódj a mennyhez, és élj gyümölcsöző életet.